Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét, úgy, ahogyan a Bibliaolvasó kalauz szerinti mai újszövetségi ige szakaszból olvassuk, az apostolok cselekedeteiről szóló könyv 18. részének az első 17 verséből.
Pál ezek után eltávozott Athénből, és Korintusba ment. Ott találkozott egy Akvilla nevű Pontos is származású zsidóval, aki nemrég jött Itáliából feleségével, Priscillával, mivel Claudius elrendelte, hogy a zsidók mind távozzanak Rómából. Pál hozzájuk csatlakozott, és mivel ugyanaz volt a mestersége, náluk maradt és dolgozott. Mesterségükre nézve ugyanis sátorkészítők voltak. Szombatonként pedig a zsinagógában vitatkozott, és igyekezett meggyőzni mind a zsidókat, mind a görögöket. Amikor pedig Szilász és Timóteus megérkezett Macedóniából, Pál teljesen az ige hirdetésének szentelte magát, és bizonyságot tett a zsidóknak, hogy Jézus a Krisztus. De amikor azok ellene fordultak és szidalmazták, ruháit megrázva azt mondta nekik: véretek a fejetekre, én tiszta vagyok, mostantól fogva a pogányokhoz megyek. És eltávozott onnan, és egy Titius Justus nevű istenfélő ember házához ment, akinek a háza szomszédos volt a zsinagógával. Krispus pedig, a zsinagóga elöljárója, hitt az Úrban egész háza népével együtt, és a korintusiak közül is sokan, akik hallgatták őt, hittek és megkeresztelkedtek. Az Úr pedig egy éjszaka látomásban azt mondta Pálnak: ne félj, hanem szólj, és ne hallgass, mert én veled vagyok. Senki sem fog rád támadni, hogy neked ártson, mert nekem sok népem van ebben a városban. És ott maradt egy évig és 6 hónapig, és tanította köztük az Isten igéjét. Amikor pedig Gallió volt Akhája helytartója, a zsidók egy akarattal Pálra támadtak. A törvényszék elé vitték, és így szóltak: ez az ember törvényellenes istentiszteletre csábítja az embereket. Amikor pedig Pál meg akart szólalni, Gallió azt mondta a zsidóknak: ti zsidók, ha valóban valami törvénytelenségről vagy gonosz büntetről volna szó, annak rendje szerint meghallgatnálak benneteket. De ha tanításról, nevekről és a ti törvényetekről van vita, azt ti magatok intézzétek el, mert én ezekben nem kívánok bíró lenni. És elzavarta őket a törvényszék elől. Erre valamennyien megragadták Szosztanészt, a zsinagóga elöljáróját, és a törvényszék előtt megverték, de Gallió nem is törődött velük. Isten áldása legyen az ő igéjén, gyertek imádkozni. Köszönjük neked, Istenünk, hogy te hatalmas Úr vagy, dicsérünk téged a te nagyságodért, köszönjük, hogy akaratod nélkül nem történhet velünk semmi, köszönjük, hogy így vigyáztál ránk a múlt héten, és köszönjük, hogy elhoztál most ide bennünket a te házadba, köszönjük igédet, hogy szólni akarsz hozzánk, és köszönjük, hogy mi is lehetünk olyan, mint Pál, akit te küldesz az emberek közé. Köszönjük, hogy bennünket is bíztatsz, ne féljünk, hogy velünk leszel, és köszönjük, hogy adsz társakat is ebben a munkában. Kérünk, hogy tudjunk rád nézni és végezni azt a szolgálatot, amit ránk bízol. Nyisd meg a szívünket, hogy tudjunk most rád figyelni. Amen.
Isten bűnbocsátó kegyelmét a Zsoltárok könyvének első részéből, az első 2 versből hirdetem nektek. Boldog ember az, aki nem jár a gonoszok tanácsa szerint, nem áll meg a bűnösök útján, és nem ül a csúfolódók székébe, hanem az Úr törvényében gyönyörködik, és az ő törvényéről gondolkodik éjjel és nappal. Isten igéjére készülve A 164. dicséret első versét énekeljük. Kegyes Jézus, itt vagyunk, te szent ígéd hallására. Istennek az a szent igéje, melynek alapján szent lelkét segítségül kérve szeretném üzenetét hirdetni közöttetek. Írva található már felolvasott helyen, az apostolok cselekedeteiről szóló könyv 18. részében, a 9. és 10. versben. Az Úr pedig egy éjszaka látomásban azt mondta Pálnak, ne félj, hanem szólj és ne hallgass, mert én veled vagyok. Senki sem fog rád támadni, hogy neked ártson, mert nekem sok népem van ebben a városban. Amen. Kedves testvérek, sok hívő kereszténynek van egy súlyos fogyatékossága. Nem meri hirdetni az evangéliumot. Ha meg kell szólalnunk, akkor gyakran elfog a félelem. Mi lesz, ha kinevetnek? Mi lesz, ha valami hátrány ér bennünket? Noha Magyarországon jelenleg még nincs keresztény üldözés. Bezzeg, ha valaki valamilyen egetverő ostobaságot hirdet, azt bátran kimondja. Most a legújabb eszement elmélet, sőt sajnos nem csak elmélet, hanem gyakorlat is, a fényből való táplálkozás. Fényből való táplálkozás. Ebbe halt bele egy kisgyermek körülbelül egy hónappal, egy másfél hónappal ezelőtt, a szülei ugyanis halálra éhesztették. Úgymond a fényből táplálták. Az ilyeneket nagy hangon szokták hirdetni, legyen az horoszkóp, energiagyógyászat, gyógyító kövek vagy illatok. De ha mi szeretnénk megszólalni, akkor minthogyha a torkunkban valamilyen gombóc lenne. És amikor ilyesmi ostobaságokat hallunk, mint amiket az előbb felsoroltam, szép csöndben maradunk. Ma éppen erről lesz szó, ez az ige hirdetésnek a címe, buzdítás bizonyságtételre. Isten egy nehéz helyzetben, éjszakai látomásban megjelent Pál apostolnak, és azt mondta neki, amit az előbb fel is olvastam az igéből, ne félj, hanem szólj, és ne hallgass, mert én veled vagyok. Senki sem fog rád támadni, hogy neked ártson, mert nekem sok népem van ebben a városban. Az első, ami elhangzott, hogy ne félj. Ezek szerint Pál félt. Hogyan? Pál? Hát, ahogyan olvassuk az apostolok cselekedetéről szóló könyvet, nem úgy látjuk, mintha rá különösebben is jellemző lett volna a félelem. Kezdve a damaszkuszi úttól, ahol örjöngve a keresztjének ellen készült, missziói útjainak a sokasságán át mindent el lehet róla mondani, csak éppen azt nem, hogy félősnek tűnt volna. És most mégis fél. Fél, hiszen így kezdődik az isteni buzdítás, ne félj. Csak az a kérdés, hogy kitől vagy mitől félt Pál apostol. Vajon a zsidók ellenállásától tartott? Hiszen csaknem minden városban konfliktusba került honfitársaival. Legutoljára Tesszalonikában, Béreában, és most itt Korintusban is. Azt olvassuk, hogy ellene fordultak és szidalmazták. Korábban volt olyan is, hogy egy városban megkövezték. De ez sohasem volt Pálnak ok a félelemre. Nem félt, amikor megkövezték. Nem félt, amikor éjszaka kellett menekülnie. Nem félt szolgálatának a kezdetén, amikor Damaszkuszban éjszaka egy kosárban engedték le a várfalon keresztül. Nem félt a Filippi börtönben sem, sőt, Szilásszal együtt imádkozott, és énekkel dicsőítette az Urat. Most pont a zsidók ellenállásától félt volna? Nem valószínű. Nem valószínű. Hát akkor mitől félt? Korintusi megjelenéséről, nem csak az apostolok cselekedeteiről szóló könyvben olvasunk, hanem maga Pál apostol is vall az ő megérkezéséről a korintusiakhoz írott első levélben. A második rész első 5 versét így olvassuk. Én is, amikor hozzátok mentem, testvéreim, nem úgy mentem, hogy nagy ékezszólással vagy bölcsességgel hirdessem nektek Isten bizonyságtételét. Mert elhatároztam, hogy nem akarok másról tudni köztetek, csak Jézus Krisztusról, mégpedig mint megfeszítettről. És én erőtlenség, félelem és nagy rettegés közt jelentem meg nálatok. Beszédem és igehirdetésem nem a bölcsesség meggyőző beszéde volt, hanem lélek és erő felmutatása, hogy hitetek ne emberek bölcsességén, hanem Isten erején nyugodjék. Ebben a vallomásában is, a korintusiakhoz írott levélben is azt olvassuk, hogy félelemmel és rettegéssel jelentem meg közöttetek. Mi lehetett ennek a félelemnek az oka? Félelmének oka valószínűleg, ez nincs leírva a Bibliában, csak feltételezhetjük, félelmének oka valószínűleg az aténi ige hirdetése volt, amely közvetlenül megelőzte a korintusi utat. Ugyanis az aténi beszédben Pál mindenről beszélt, a Teremtő Istenről, hirdette a megtérést, az ítéletet, Jézus feltámadását. De Jézus Krisztus keresztjéről egy szót sem szólt, olvassák el a testvérek az aténi beszédet. Talán ezért hangsúlyozza most, mert elhatároztam, hogy nem akarok másról tudni köztetek, csak Jézus Krisztusról. Mégpedig mind megfeszítettről, és én erőtlenség, félelem és nagy rettegés közt jelentem meg nálatok, beszédem és igehirdetésem nem a bölcsesség meggyőző beszéde volt. Aténben görög költőket és bölcseket idézett. Ahogy mondtam, mindenről beszélt, csak a keresztről nem. Amikor onnan eltávozott, elhatározta, hogy ezentúl csak a keresztről fog beszélni. Félt Pál apostol, hogy ő maga ne legyen akadálya az evangélium terjedésének. Hogy nyilvánvaló módon a keresztről szóljon, és hogyha a keresztről beszélt, akkor beszélhet más dolgokról is. Teremtésről, ítéletről, feltámadásról, csak ha a keresztről már szólott. Kedves testvérek, mi mitől, vagy kitől szoktunk félni? Amikor esetleg az ajkunkon megszólal az evangélium, az örömhír, a Jézus Krisztusról való bizonyságtétel, mitől félünk? A megszégyenítéstől? A gúnytól? Vagy attól, hogy vajon elegyítetlen tisztasággal tudjuk-e hirdetni az Isten igéjét, az evangéliumot? Ne félj, mondja Isten Pálnak, és így folytatódik, hanem szólj. Ne félj, hanem szólj, és ne hallgass. Magyarul folytassa a korábban megkezdett munkát. Függetlenül a fogadtatástól. Ne arra tekintsen, hogy most zsidók vagy pogányok elfogadják vagy elutasítják az igét. Minden körülmények között folytassa a megkezdett munkát. Hirdesse az igét most már elsősorban a pogányoknak. Hiszen a zsidóktól elfordult Pál, és odafordult a pogányokhoz, hiszen a zsidók nem fogadták el az ő bizonyságtételét. A 6. versben olvastuk, de amikor azok, mármint a zsidók ellene fordultak, és szidalmazták, ruháit megrázva, azt mondta nekik, véretek a fejetekre, én tiszta vagyok, mostantól fogva a pogányokhoz megyek. És ekkor elment egy Ticius Justus nevű istenfélő pogány házába, és ott mondta, ott hirdette tovább az evangéliumot. Eltávozott onnan, és egy Ticius Justus nevű istenfélő ember házához ment, akinek a háza szomszédos volt a zsinagógával. Tehát nem hallgatott el Pál, hanem tovább mondta az evangéliumot, immár a pogányok között. De én úgy látom, úgy gondolom, hogy Istennek ez a felszólítása azért arról is szólt, hogy szóljon és ne hallgasson a zsidók között sem. Igaz, hogy elutasították, de, és ezt olvassuk a következő versben, Krispusz, a zsinagóga előjárója hitre jutott. Tehát van értelme még mindig továbbra is hirdetni az igét a zsidóknak is. És a következő városokban, ahová megy, ne azt csinálja, hogy eleve a pogányokkal kezdi, hanem továbbra is csinálja úgy, ahogyan eddig is tette, mindig menjen el a zsinagógákba, és először ott hirdesse az igét, és hogyha onnan kiűzik, elküldik, akkor menjen, akkor forduljon a pogányokhoz. Kedves testvérek, hogyha magunk életére nézve próbáljuk meg alkalmazni ezt a felszólítást, ebben a felszólításban talán az is benne van, hogy ne válogassunk. Hiszen van, akiknek szívesebben mondjuk az evangéliumot, és van, akiknek kevésbé szívesen. Ne válogassunk mondjuk ennek is, annak is. És talán az is benne van, hogy legyünk kitartóak az örömhír továbbadásában, mert sokszor nem vagyunk kitartóak, félbehagyunk dolgokat. Félbehagyunk iskolát, félbehagyunk tanfolyamot, félbehagyunk szolgálatot. Lehet, hogy sok okunk és indokunk van arra, hogy miért hagytuk félbe, de a bizonyságtételt, az evangélium hirdetését soha nem szabad abba hagyni, nem szabad félbehagyni. Ne félj, hanem szólj, és ne hallgass. Buzdítja Pál apostolt Isten ebben az éjszakai látomásban. És ez azt mutatja nekünk, hogy még Pálnak is szüksége volt a buzdításra. Hát akkor nekünk mennyire szükségünk van erre. De Isten nem csak egy felszólítást mondott el, hanem azt meg is indokolta. És az indoklás úgy hangzik, az első fele az, hogy én veled vagyok. Ez a legfontosabb. Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk? Aki az ő tulajdon fiát nem kímélte, hanem őt mindnyájunkért odaadta. Hogy ne ajándékozna nekünk mindent vele együtt, mondja Pál a római levélben. Ezért nem szabad félni. Nincs a félelemre sem okunk, sem jogunk, sem indítékunk, sem kifogásunk, semmi, hiszen Isten van velünk. És ezért szólni kell. Erről a velünk lévő Istenről kell szólni. Gondoljatok Mózes elhívására is. Ott Isten bemutatkozik neki, hogy vagyok, aki vagyok. De azért nem csak ennyit mond, hanem azt is mondja, hogy én veled leszek. Mózes küldetése az, hogy el kellett mennie az egyiptomi fáraóhoz, és beszélnie kellett vele, de Mózes tiltakozott, engedetlenségében ellenkezett, és akkor Isten azt az engedményt adta, hogy jó, rendben, itt van Áron, a testvéred, majd ő szól helyetted. De Mózesnek a feladata is az lett volna, hogy szóljon. Mert vele volt Isten, én veled leszek. Abban az időben különösképpen nagy feladatra kiválasztott emberekkel vele volt Isten, velük volt Isten. Most már elmondhatjuk, hogy minden hívő emberrel, minden újjászületett emberrel ott van Isten. Immanuel, ahogyan elhangzott a prófétai szó, és ahogyan ezt Máté evangéliuma Jézusra alkalmazza, Immanuel velünk az Isten. De nem csak ennyit mond Isten, hogy veled leszek, még bocsánat, hogy így mondom, ezt még ragozza is, azzal, hogy nem fognak bántani. Mert én veled vagyok, senki sem fog rád támadni, hogy neked ártson. Pálnak még nagyon sok tennivalója volt Korintusban, és aztán még a félvilágon. Nem ölhették még meg. Még nem támadhattak rá, és nem árthattak neki. Még feladata volt. Amíg ezt a feladatot el nem végezte, addig neki élnie kellett. És mi is így vagyunk, hogy amíg tennivalónk van ezen a világon, szolgálat, evangélium hirdetés, amíg nem mondtuk el még az utolsó ránk bízott embernek is az örömhírt, Isten megvéd a végzetes ártalomtól. Nem az ellenállástól, nem a gúnytól, nem a hátratételtől, hanem attól, hogy végképp elhallgattassanak. Mert azoknak, akik Istent szeretik, minden javukra van. Javukra van az ellenállás, a gúny és a hátratétel is. Ha Isten velünk van, hát akkor mi történhet velünk? Akkor mi az, ami ne a javunkra szolgálna? Hát bátorság. Hát hirdessük, mondjuk tovább az örömhírt mindenkinek, aki még nem hallotta azt. Hiszen addig van életünk, addig nem történik velünk valami végzetes ártalom, amíg dolgunk van ezen a földön, amíg az utolsó embernek is el nem mondtuk az evangéliumot, amit ránk bízott Isten, hogy neki mondjuk el. És aztán van még egy indoklás, méghozzá az, hogy Istennek sok népe van ott, mármint Korintusban. Mert nekem sok népem van ebben a városban. Ez is egy indoklás, csak az a kérdés, hogy ez minek az indoklása? Mert ez az indoklás vonatkozhat arra, hogy nem bántanak majd, nem árthatnak neked, mert sokan ebben a városban az én népemnek a tagjai. Így is lehet értelmezni. Az általunk használt, újonnan revideált Károli és az újfordítású Biblia itt egy vesszőt ír. Senki sem fog rád támadni, hogy neked ártson, vessző, mert nekem sok népem van ebben a városban. Az 1908-as Károliban itt pontos vessző van. Vagyis ez az indoklás nem biztos, hogy erre a mondatra érvényes, hanem inkább arra érvényes, hogy szólj és ne hallgass, mert nekem sok népem van ebben a városban. Tehát az, hogy nekem sok népem van ebben a városban, nem annak az indoklása, hogy nem fognak téged bántani, hanem annak az indoklása, hogy menj és tedd a dolgodat. A szöveg értelméből inkább ez következik. Vagyis, Isten Pál ige hirdetése nyomán hívja el azokat, akik potenciálisan az ő népéhez tartoznak. Még nem hívők, de ki vannak választva, és Pál szolgálata nyomán lettek hívőkké. Ugyanolyan ez, mint amit a 16. rész 14. versében olvasunk Lídiáról. Egy Lídia nevű Tiatíra városbeli bíboráros asszony, aki félte az Istent, hallgatott ránk. Ennek az Úr megnyitotta a szívét, hogy figyeljen arra, amit Pál mondott. Azért tudott Lídia ott Filippiben Pálra figyelni, mert Isten megnyitotta a szívét. Azért tudtak sokan Korintusban hitre jutni, mert Pálnak hirdetnie kellett az evangéliumot, az örömhírt mindenkinek a körében, akik között ott voltak elrejtve a potenciális hívők, akik majd Pál bizonyságtétele nyomán lettek keresztjénekké. Kedves testvérek, itt Újpesten is sokan még nem újjászületett emberek, de Isten munkálkodik bennük, mert erre vannak rendelve. És elhívja őket, előhívja őket a sokaságból. És valakinek az ige hirdetése, evangélium hirdetése vagy bizonyságtétele nyomán majd hitre jutnak. Ezért feladatunk van itt Újpesten, nem csak a lelkészeknek, nektek, kedves testvéreim. Mi lelkészek ugyanis elsősorban itt a szószéken, vagy bent a lelkészi hivatalban, vagy egy látogatás során hirdetjük az igét, elmondjuk az örömhírt, az evangéliumot. De ti vagytok azok, akik mindenféle munkahelyen, mindenféle családi otthonban, barátok között, ismerősök között, a piacon, a közértben, amit csak Isten rátok bíz, hirdethetitek, mondhatjátok az örömhírt. Ti vagytok azok, akik sokkal szélesebb körben éritek utol az embereket itt Újpesten, mint mi lelkészek. És ezért nektek is szól a bátorítás, Isten szava. Ne félj, hanem szólj és ne hallgass, mert én veled vagyok. Senki sem fog rád támadni, hogy neked ártson, mert nekem sok népem van ebben a városban. És aztán Pál apostol engedelmes volt, a következő versben ezt olvassuk, és ott maradt egy évig és 6 hónapig, és tanította köztük az Isten igéjét. Így legyetek ti is, és mi is engedelmesek. Amen. Ráfelelő énekként a 396. dicséret 3. versét énekeljük, küld útra hírnökid csapatját. Urunk Istenünk, magasztalunk téged, hogy feladatokat adsz nekünk, hogy minden körben, ahová csak küldesz, amit csak elérünk, hirdessük a kereszt és az üres sír csodáját, hirdessük az evangéliumot, ezt az egyetlen igazi örömhírt. Kérünk, hadd legyünk engedelmes gyermekeid és engedelmes szolgáid, akik megbátorodunk a te ígéd által. És így kérünk bátorságért minden élethelyzetben, betegség közben, kórházi ágyon fekve, gyászolva, örülve, mindenféle élethelyzetben. Te adj igazi békességet, te adj szolgálatot, te adj rád figyelést és ilyen engedelmességet, hogy ne féljünk, hanem szóljunk és ne hallgassunk, mert feladatokat bíztál ránk, és te velünk vagy. Kérünk, Urunk, hazánkért, országunk vezetőiért, és az egész világért, te hívd el a tiédet, a potenciális hívőket, az ige hirdetőinek, az örömhír továbbítóinak szolgálata nyomán. Dicsőítsd meg magadat, Urunk, azzal, hogy minden ember, akit kiválasztottál, szív szerint meghallja az evangéliumot, és kész legyen arra hittel válaszolni. Amen. Hallgass meg a mi magunkban csöndben elmondott imádságainkat is. Ti azért így imádkozzatok. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A testvérek, foglalják el helyüket, és hallgassák meg a hirdetéseket.